A méretes alapszerkesztéseket fogjuk tehát alkalmazni, és ez a három méretes alapszerkesztés, amit megbeszéltek előadáson, ez az volt, hogy egyrészt a távolságokra volt egy alapszerkesztés, a szakasz valódi nagysága, a szakasz felmérése egyenesre című alapszerkesztés, aminek az ábrája az mindössze annyit tartalmazott, hogy ha van egy egyenes szakasz, tehát a cím most ennek a három kis ábrának a címe az, hogy méretes alapszerkesztések. Ha megvan a jegyzetükben, akkor nem szükséges újra rajzolni. Ugye ahhoz, hogy szakaszt tudjunk felmérni, például 7 cm-t fel tudjunk mérni egy egyenesre, ahhoz ismernünk kell azt a rövidülési arányt, amilyen arányban a valódi nagyság a vetülethez viszonyul. Ehhez az egyenes egy szakaszának a vetület és valódi nagyság közötti arányára van szükség, tekintettel arra, hogy a valódi nagyság az egy derékszögű háromszögnek az átfogója, amelynek a befogója lehet az első kép hossza, a másik befogó a két pontnak az első képségtömér távolság különbsége. Tehát ezt a derékszögű háromszöget vagy belerajzoljuk az ábrába, vagy egy külön ábrán megrajzoljuk, mindesetre nem gond. Ha az első kép hosszát és az első képségtől mért magasság különbséget mérjük a befogókra, tehát a másik befogó ez a függőleges távolságkülönbség, akkor az átfogó az AB szakasz valódi nagysága lesz. Ez ugye a valódi nagyság megszerkesztése, de ugyanez az ábra tartozik ahhoz is, hogyha fel akarunk mérni adott távolságot, mert ha van egy adott távolságunk, tehát egy ismert valódi nagyság, akkor most már látjuk azt, hogy a valódi nagyság az első kép hosszához úgy viszonyul, mint ahogy ennek a derékszögű háromszögnek ez az átfogója ehhez a befogóhoz, tehát ezt az arányt felhasználva, mondjuk A-tól felmérve ezt a D távolságot, hogyha most ugye visszavetítjük, akkor ez lesz a D vesző, a D távolság megrövidült hossza. Tehát ennek a C pontnak az A-tól való távolsága az D valóban. Két megjegyzés ehhez az alapábrához. Ugye, amit az első képre elmondunk, ugyanazt mindig elmondhatjuk a második képre is, tehát lehetne venni a második kép hosszát és az első képről a távolságkülönbséget. A második megjegyzés az most nem jut eszembe, de majd, ha eszembe jut, akkor elmondom. Szakasz valódi nagysága, szakasz felmérése egyenesre, ez volt ez az ábra. A másik méretes alapszerkesztés az a sík és egyenes merőlegessége. És ebből is csak annyit rajzolunk fel, ami a kölcsönös viszonyt kifejezi. Aztán, hogy ez az adott ábrákban hogy jelenik meg, azt majd látni fogjuk az alkalmazásoknál. Tegyük fel, hogy van egy síkunk és egy egyenesünk. És azokról ezt tudjuk, hogy ez egy V egyenes, és a H és a V metszik egymást. Tehát beszélhetünk egy HV síkról. És legyen ez egy olyan egyenes, amelynek az első képe H vesszőre, a második képe V két vesszőre merőleges. N normális, ez a sík normálisa. A lényeg az, hogy az N a térben merőleges a HV síkra. Az N a térben azért merőleges a HV síkra, mert ugye merőleges a H-ra, erre a vízszintes egyenesre. Két egyenes közül az egyik a képsíkkal párhuzamos, akkor ugye a derékszög vetülete, a rámerőleges egyenessel bezárt derékszög vetülete valóban derékszögnek látszik. És másrészt, ha tudjuk azt, hogy a két egyenes egymásra merőleges, és a derékszög a vetületben derékszögnek látszik, akkor a kettő közül legalább az egyik egyenesnek a képsíkkal párhuzamosnak kell lennie. Tehát ez ilyen akkor és csak akkor típusú tétel, hogy derékszög vetülete akkor és csak akkor derékszög, ha az egyik szár a képsíkkal párhuzamos. Itt kitérő egyenesekről is szó lehet. Hát ezek valóban kitérő egyenesek. Már úgy értem, hogy az N a H-hoz képest is kitérő, az N a V-hez képest is kitérő helyzetű, de a H és a V egymást metszik egy pontban. Ugye ezért alkotnak egy síkot, mert ez egy metsző egyenes pár, és hogyha következik az előbbiek alapján az, hogy az N merőleges a H-ra, ugyanúgy az N merőleges a V-re, ugye egy egyenes, egy síkra merőleges akkor is csak akkor, ha két metsző egyenesére merőleges, ez meg egy alapvető térgeometriai tétel. Nem, azoknak nincs közük egymáshoz. Ha véletlenül úgy volna, nagyon sajnálom, de hát ez biztos, hogy ezek itt nem esnek egy rendezőre. Más kérdés az, hogy ha van egy sík és egy egyenes, amelyek egymásra merülegesek, akkor biztos, hogy az egyenes döfi a síkot, de hát ez az egyenes döféspontja síkon című alapszerkesztés, mindenki tudja, ezzel most nem foglalkozunk, vagy legalábbis most ez nem tartozik ehhez az alapábrához. Szoktuk régebben úgy emlegetni ezt, hogy a telefonszám szabály, hogy a síkra merőleges egyenes első képe a sík első fővonalának első képére merőleges, síkra merőleges egyenes második képe a sík második fővonalának második képére merőleges. Tehát ha valaki ilyet akar, így akarja memorizálni, akkor természetesen ez igaz és helyes. Tehát ez a sík és egyenes merőlegességének az alapábrája, amit alkalmazásokban kétféleképpen lehet olvasni. Ugye, hogyha van egy síkunk és egy pont, és a pontból az a síkra merőleges kell állítanunk valamilyen okból, akkor így kell eljárnunk. Szükségünk van a sík fővonalaira, és akkor tudunk merőlegest állítani. Vagy hogyha van egy egyenesünk, mint ebben a mai feladatban, amelyre merőleges síkot kell felvennünk, akkor ezt a merőleges síkot a fővonalaival tudjuk felvenni. Mondom a harmadikat is, és akkor megállunk egy kicsit, hogyha bárkinek ezekkel az alapszerkesztésekkel kapcsolatban kérdése van, akkor azt most beszéljük meg, mert ezek is ilyen rutinszerű dolgok. A térgeometriában fontos az, hogy el tudjunk végezni adottságban síkgeometriai szerkesztéseket. Ugye? Itt a sík, a H és P által meghatározott sík. És ebben a síkban tegyük fel, hogy meg kell szerkesztenünk egy háromszög magasságpontját. Ugye a vetületben, persze a vetület háromszög magasságpontjának semmi köze nincsen a térbeli síkban lévő háromszög magasságpontjának a vetületéhez. Tehát a térgeometriai szerkesztések ugye azt jelentették, hogy a térben meghatározó adataival adott síkot ismertnek tekintünk, a síkgeometriai szerkesztéseket elvégezhetőnek tekintjük, és két síkkal együtt a két sík metszés vonalát ismertnek tekintjük. Ha ezt a három axiómát hozzáadjuk a síkgeometriai axiómákhoz, akkor megkapjuk a térgeometriai szerkesztéseknek a feltételrendszerét. És itt éppen erről van szó, hogy ha van egy sík meghatározó adataival, akkor ebben a síkban bármit meg kell tudjunk szerkeszteni. Hát ha a síkot ugye két lépésben fősíkká transformáljuk, akkor bármit meg tudunk szerkeszteni a síkban, tehát meg tudnánk ezt szerkeszteni transformációban. De most nem transformációval fogjuk megszerkeszteni, hanem forgatással. A síknak fővonala és egy pontja adott. Ugye a vetületben a szögek azok torzulnak, a szakaszok rövidülnek, ha csak nem párhuzamos a képsíkkal, de hogyha a síkot fővonalak körül képsíkkal párhuzamos helyzetbe forgatjuk, akkor minden szerkesztés elvégezhető lesz, és ugyanennek a visszacsinálásával, az inverse transformációval pedig megkapjuk a vetületet. A forgás tengely tehát szükségképpen fővonal, első fővonal körül első képségkalpározalmas helyzetbe forgathatunk, második fővonal körül második képségkalpározalmas helyzetbe forgathatunk. A P pont a forgása során körívben mozog, és hát ennek a körívnek a síkja az merőleges a hára, első vetítő sík, és a forgatás eredményeképpen a P-nek és a H-nak a távolsága az valódi nagyságban látszik. A P-nek és a H-nak a távolsága annak a derékszögű háromszögnek az átfogója, vissza lehetne vezetni az első méretes alapszerkesztésre. Amelynek az egyik befogója a P-nek a háttal mért távolsága az első képen, a másik befogója pedig a magasság különbség, úgy, ahogy az előbb is szerepelt ez. Kicsit túl sokat jelölök, de hát nem baj, mert lényeg, hogy valahogyan megjegyezzük. Az átfogó a PH távolság. Ez a PH távolság. Az átfogó. És hát akkor ezt a síkot, ugye a fővonala körül, vagy egy kicsit lebillentem, vagy átfordítom a fonákjára. Azért szoktuk inkább ezt a derékszögnél nagyobb forgatást alkalmazni, mert akkor jobban elválik a vetület és a forgatott. Ugye itt mindenki látja azt, hogy itt sík vetülete és forgatottja közötti viszonyról van szó, amit úgy hívnak, hogy... Hogy hívnak? Úgy hívják, hogy tengelyes merőleges affinitás. Tehát a sík vetülete és forgatottja között, ti viszony az egy sík geometriai viszony, mert most már ettől a ponttól kezdve nem kell azzal foglalkoznunk, hogy most hogy is áll a sík, mint is néz ki valami, ami a síkban van. Egyszerűbb arra a sík geometriai viszonyra gondolni, amelynek a fix alakzata a H-vessző egyenes, egymásnak megfelelő pontpárja a P vessző és a P zárójeles pontok, és a megfeleltetés kölcsönösen egyértelmű lineáris megfeleltetés, illeszkedést tartó megfeleltetés, pontnak pont, egyenesnek egyenes, illeszkedést tartó módon felel meg. Hát a transformáció geometriájával nyilván középiskolában elég sokat foglalkoztak. Hol volt esetleg az affinitás? Mindenhol volt, csak hol nevezték esetleg affinitásnak ezt a viszonyt? Ugye amikor az y egyenlő színusz x-ből elkészítjük az y egyenlő háromszor színusz x-et, akkor is affin transformáció, tengelyes merőleges affinitást alkalmazunk. Tényleg? Ez akkor volt? Volt önöknél. Ezek az alapábrák. A visszaforgatásról, az inverz affinitásról nem beszéltem, de a visszaforgatás az egyenlő inverz affinitással. És akkor a feladat, de mielőtt a felvételt elkészítenénk, akkor most tessenek kérdezni ezekkel a méretes alapszerkesztésekkel kapcsolatban. Az a sík és egyenes merőlegessége volt. Ja, az, igen, az azt akarja jelenteni, hogy a valódi távolság, a P és H távolsága, illetve talán ott is szerepelt az A és C valódi távolsága. Igen?
Nem egészen értem, hogy a valódi távolságot az miért kell meghatározni. Az, a lépéseket értem, csak hogy az el, vagy nem tudom, hogy ez, milyen, ez az összefüggés, az, hogy én nem látom.
Hát majd a feladat kapcsán ez kiderül, ugye, hogyha van mondjuk egy síkban egy szabályos hatszög, ilyen lesz a feladat, és akkor tudjuk azt, hogy a hasáb magassága 3 cm. De ez a 3 cm sem az első képen nem 3 cm, sem a második képen nem 3 cm. Akkor azt a szerkesztést vesszük elő, hogy megtaláljuk azt a pontot, aminek a valódi távolsága.
Magát a szerkesztést nem értem, hogy ez miért így adja, hogy ezt nem kell érteni?
Dehogy nem. A térben a szakasz általános helyzetű. Nyilván most nem foglalkozunk azzal, ami vízszintes, mert az első képen látszik, hogy milyen hosszú, hanem hogyha általános helyzetű. Na most minden ilyen általános helyzetű szakasz befoglalható egy derékszögű háromszögbe. Gondoljunk erre az első vetítősíkra az egyenesen keresztül. Ebben az első vetítősíkban egy vízszintes és egy függőleges összetevőre bontható a valódi nagyság. A vízszintes összetevő az ugyanannyi, mint a felülnézet. Stimmt? A függőleges összetevő, az pedig a második képen látszik, ugye az a magasságkülönbség. Ha ezt a két szakaszt vesszük, akár itt ebben az első képben, akár egy független ábrán valahol, akkor ebből tényleg meg tudjuk határozni a szakasz valódi nagyságát. És ennek a fordítottja is működik ugyanilyen alapon, hogyha a valódi nagyság van adva, akkor megkérdezhetjük, hogy mekkora a rövidülés. Ja, most már köszönöm szépen a kérdést, eszembe jutott a másik megjegyzés, ami az előbb nem, hogy ez a szög, ez nem más, mint az egyenesnek az első képsíkkal bezárt szöge. Ugye a vetület hossza az a valódi nagyság szorozva koszinusz fi-vel. Méretes alapszerkesztések. További kérdés? Akkor kezdjük el a második rajz 5-ös feladatának a szerkesztését. Adott az általános helyzetű A egyenes és rajta kívül a D pont szerkeszte meg azt a szabályos hatoldalú hasáb palástot, amelynek egyik oldalére az A, az alaphatszög A-val szemközti csúcsa D. Tehát szabályos hatoldalú hasáb, hát ez egy axonometrikus vázlat akar lenni. És van egy A egyenes adva, és van egy D pont, hogyha ezt A-val jelölném az alaphatszögnek az A egyenesre eső csúcspontját, és mennénk körbe A, B, C, D, E, F, akkor a D az valóban az átellenes csúcspont, és a BC természetesen párhuzamos ezzel az AD-vel, csak nem az én vázlatomban. A D pont van adva. Tehát mindössze ennyi. Vetületben ezt a függőleges laptartást javaslom, és valami olyan kiindulást, hogy van egy A egyenes, ez itt viszonylag alacsonyan az első képe, és egy B pont, aztán innen szerencse dolga, hogy mekkora lesz ez az alaphatszögünk. Ugye majd egy merőleges síkot kell felvennünk, és azon az A egyenesnek a döféspontját. Annyit változtatok egyelőre, lehet, hogy így sem fog kiférni, hogy egy picit ezt meredekebbre veszem és közelebb. És akkor nézzük a szerkesztés menetét, egyelőre a térgeometriai szerkesztés menetét. Ugye egyenes hasábról van szó, szabályos hasábról van szó, aminek van egy alapsíkja, és hát ez az alapsík meghatározott azáltal, hogy tudjuk, hogy a D pontra illeszkedik, és merőleges az A egyenesre. Ez az, amit először is tudunk. És hogyha megvan ez az alapsík, akkor ezen az A pontot már meg tudjuk találni, mert hiszen az nem más, mint az A egyenes döféspontja ezen az alapsíkon. És ha ebben az ismert síkban egy szabályos hatszögnek a két átellenes csúcsa megvan, hát akkor megvan a szabályos hatszög köré írt köre, mert hiszen ez nem más, az átmérője nem más, mint az AD, meg tudjuk szerkeszteni a szabályos hatszöget, tehát síkgeometriai szerkesztés következik, szabályos hatszög szerkesztése. Síkgeometriai szerkesztés módszere a sík forgatása és visszaforgatása lesz. És ha megvan az alaphatszögünk, akkor erre hasábot építhetünk, megvan adva, hogy mekkora legyen a magassága. A két irányba, ugye a síknak az egyik oldalán is, meg a síknak a másik oldalán is, de a szövegben is benne van, hogy csak az egyiket kell megkeresni. Tehát, ha ezt a másik végpontot A fentvonással jelölöm, akkor tulajdonképpen az A áfentvonás, eltolás következik. A szabályos hatszög eltolása az áfentvonás vektorral. Tehát ez egy szakaszfelmérés. Az A egyenesre, vagy bármely belepárhuzamos egyenesre, például a tengelyre is felmérhetnénk ezt a szakaszt, az ismert hosszúságú szakaszt. Ebből lesz meg az A fentvonás vektor, és ezzel toljuk el az alaphatszöget. Tehát négy pontban foglaltuk össze a feladat megoldását, és akkor merünk ebédelni, mert hiszen megoldottuk a feladatot, a többi az már csak vonalhúzogatás kérdése. Mert hogy, ugye az, hogy hogyan állítunk egyenesen merőleges síkot, megbeszéltük. Az, hogy hogyan szerkesztünk egyenes döféspontját síkkal, hát ha netán valaki még ezt nem tudja biztosan, akkor az bajban lesz. A síkgeometriai szerkesztések elvégzésének a módszere most nem a transformáció lesz, hanem a forgatás, visszaforgatás. Tehát azt is megbeszéltük, és ha felmérjük az ismert hosszúságot erre az A egyenesre, akkor megkapjuk az A fentvonás vektort, és hát az összes többi csúcsot ugye vele párhuzamosan ugyanannyival kell elmozdítani. Ja, meg árnyék. Ne felejtsük el. Azért van mit dolgozni. Árnyék. Szerkesztése is szerepel a feladatban. Tehát valóban, ami most következik, az alkalmazása a megbeszélteknek. Vegyük fel, első lépés, a D-re illeszkedő síkot, amely merőleges az A egyenesre. És akkor javaslom, hogy ne is nézzék a táblát, mindenki a saját merőleges síkját vegye fel. Ugye egyszer be kell látni azt, hogy is kell ezt a merőleges síkot fölvenni, de ha egyszer beláttuk, akkor most már csak húzogatjuk a vonalakat. Második fővonal első képe az mindig párhuzamos X1-2-vel. Első fővonal második képe mindig párhuzamos X1-2-vel. Egyenes döféspontja síkon következik, ehhez meg pláne. Ne nézzék a táblát, csak annyira, hogy én nem rontom el valahol. Akkor kérem, hogy szóljanak. Thank you. A az A egyenes döfés pontja. A síkon, az alfa síkon. Ez a bizonyos alfa sík, ez nem más, mint a H, V sík, egészségére. A hasáb az az alfasíkon áll, az alfasík az alapsíkja. Hát ott vízszintesen rajzoltam, de ennek nincs jelentősége. De tudjuk, hogy nem. Általános helyzetű volt az A egyenes, a rá merőleges sík is ennek megfelelően általános helyzetű sík lesz. Hát ha akarjuk, akkor meggondolhatjuk, hogy hogyan állt ez az A egyenes, ugye első képség, második képség, talán valahogy így, tehát jobbra, előre, fölfele megy, és akkor a rámerőleges sík, az pedig a H és V fővonalaival volt meghatározva, tehát vissza tudnánk ezt állítani. Csak olyan nagyon nem érdemes azzal foglalkozni, mert hát ezek alapszerkesztések, rutinok. És akkor következik az alap hatszögnek a szerkesztése. Nézem, hogy ebbe belefogjunk-e, vagy hagyjuk szünet utánra. Hagyjuk szünet utánra. Hát, ha valaki megpróbálja előre megszerkeszteni a szabályos hatszög alapot, ez a következő lépés. Volt egy menünk, ami 5 pontból állt, és ebben az elsőt és a másodikat kitipáltuk. Megszerkesztettük a hasábnak az alapsíkját, és ezen az alapsíkon megvan az A pont is már. Az A egyenesre illeszkedő csúcspontja az alaphatszögnek. Ez az alaphatszög ebben a síkban meg van határozva, tehát húzzuk be azt a néhány vonalat, ami kell ehhez, hogy ez valóban meglegyen. Ugye a síkgeometriai szerkesztés elvégzéséről van szó. A síkot forgathatjuk második fővonal körül második képséggel párhuzamos helyzetbe, vagy első fővonal körül első képséggel párhuzamos helyzetbe. Ott ugye az első képséggel párhuzamos helyzetbe forgatásról volt szó. Forgassunk most a második képen, vagy maradjunk annál. Járt utat járatlanért el ne hagyj. Forgástengely. Ez a forgástengely, ez az első fővonal, H vessző, és a D ponton átmegy a H, a D illeszkedik a H-ra, következésképpen a D és az ő forgatottja az ugyanaz. Hiszen a H ennek a tengely és merőleges affinitásnak nevezett síkgeometriai transformációnak az invariáns alakzata, a fix egyenese. És hát ahogy ott van, ugye szükségünk van az A pontnak a H-tól, a forgástengelytől való távolságára, ehhez két befogót kell vennünk, az egyik az A-nak a forgástengelytől mért távolságának az első képe, a másik pedig ugye ez a forgástengely és az A magasság különbsége. És az átfogó lesz a valódi távolság, hogyha nem csak lebillentjük, hanem a fonákjára átfordítjuk a síkot, akkor itt kapjuk az A-nak a forgatottját. Tehát azt a lila nyílhegyjel jelölt szakaszt mértem fel, erre az egyenesre, amely a forgástengelyel párhuzamos volt, mert mind a kettő merőleges volt az A vesszőre, és ezzel az átfogóval rajzoltam a körívet. Tehát felfedezhetjük ebben az ábrában az előbb megbeszélt forgatást. Ha megvan az A forgatottja, és megvan a D forgatottja, akkor megvan a szabályos hatszög köré írható kör átmérője. És kérem szépen, önöknek sem kell most föltétlenül a felező merőlegessel a felező pontot megkeresni, hanem hát ugye most nem az a lényeg, hogy felező pontot tudunk-e szerkeszteni, vagy nem, hanem hát használjuk a felező pontot. Én is ezzel a bizonyos trial and error módszerrel rajzolom meg a forgatottban. A forgatottban a hatszög köré írt kört, amelynek az átmérője D forgatott, A forgatott. Hát túl sokat, őszintén szólva, nem fogok szerkeszteni ebből a hatszögből. Ugye a hatszögnek az AD átmérővel párhuzamos oldala. Kérem, hogy a rajzban szépen rajzolják meg ezt a hatszöget. És ne ilyen minimalista módon, mint én. Ez a pont a B forgatott. Ez a pont a C forgatott. És hát a fél hatszög elég. Na, rajzoljuk meg szépen végig. De hát ugye azt mindenki tudja, hogyha egy szabályos hatszögnek egy szabályos háromszög szegmense megvan, akkor azzal megvan a szabályos hatszög. Sugárral közöztünk, igen. Hát ez szabályos hatszög szerkesztésének a síkgeometriai módszere, gondolom ismert. Ez a forgatott hatszög. És minden illeszkedési és párhuzamossági viszonyt felhasználhatunk a visszaforgatáshoz, hiszen ugye a tengelyes merőleges affinitás illeszkedést tartó és párhuzamosság tartó. Tehát, hogyha én azt veszem, hogy a BC a párhuzamos az AD-vel, és a tengelyt metszi valahol, akkor ez a tengelypont helyben marad, és ezen a ponton át simán húzhatok párhuzamost az A vessző D vesszővel. Ez volt az A vessző D vessző. Ugye ezt a forgatottban nem rajzoltam meg, bár vetületben nem rajzoltam meg, de akár meg is rajzolhatom. És ezzel az A vesző, D vesszővel párhuzamos a B vesző, C vesző és a tengelypont helyben marad. És hogyha még azt is figyelembe vesszük, hogy ez egy tengelyes, merőleges affinitás, ugye minden affinitásnak van iránya, ez az irány most a merőleges irány, tengelyre merőleges irány, akkor megvan a B vesző, és megvan a C vesző. Elmondom, hogy hogy csináltam a B vesző, C veszőt, mert van, aki nagyon savanyú arcot vág. Forgatott hatszög, AD-vel párhuzamos a BC, metszi a tengelyt egy pontban. Ez a pont fix pont, helyben maradó pont. És még egyet tudok, hogy a BC párhuzamos az AD-vel. Akkor az vetületben is igaz, hogy a B vesző, C vesző párhuzamos az A vesző, D veszővel, de hát most az irányt használtam fel. Ezzel megvan a BC egyenesnek a visszaforgatottja, tehát az az egyenes, amelyen rajta van a B és rajta van a C. Hol van rajta? Hogyha a C-n áthúzok egy merőleges a forgástengelyre, akkor a C vesszőt kapom ezen az egyenesen, és a B-vel hasonló a helyzet. De ezt ezen kívül még százféleképpen csinálhatnánk, hogy melyik a pontosabb eredményt ígérő dolog, azt kell kiválasztani. Igen.
Még egyszer a C vesző, B vesző.
A C vesző, B vesző, a meccés pont a tengelyen, és az irány, amely AD-vel párhuzamos. A vesző, itt van az A vesző, itt van a D vesző, egyenlő D forgatotta, ezzel párhuzamos. Itt is párhuzamosak volt, a térben párhuzamosak, az a lényeg, hogy a térben párhuzamosak. Itt is párhuzamosak voltak, és a visszaforgatottban is.
Ez a meccés pont, az még a tengely, és ez a B.
Mire gondol pontosan? Az AB-re?
Nem, hanem az a meccés pont, ami ott van a H-vesző.
Igen.
Az minek volt a meccés
pont? Az a C forgatott, B forgatottnak és a H-vesszőnek.
És ha nekem a B-vesszőnek metszi a H-cinket.
A B, akkor az a fix pont. Az a helyben maradó pont. Semmi különbség nincsen. Az ön kérdése mi lett volna? Megvan? Csinálhattam volna azt is, hogy itt van ez az A forgatott, B forgatott. Az A forgatott, B forgatott metszi a tengelyt, ez a pont, helyben maradó pont, következésképpen az A vesző, B vesző ugyanezen a ponton megy át. Tehát úgy is megszerkeszthettem volna a B-t, hogy fogom ezt a tengelypontot, mondván, hogy ez invariáns, és akkor ezt összekötöm az A vesszővel, és arra vetítem a B-t. Hát nem így csináltam, de ennek azért így kell lenni, tehát ellenőrizzék minden lehetséges módon a szerkesztés pontosságát, az egymásnak megfelelő egyenesek egymást a tengelyen metszik. Ebben az is benne van, hogyha netán párhuzamos egy egyenes a tengelyen, akkor a megfelelője is, az affin képe is párhuzamos a tengelyen. Megvan-e mindenkinek az A, B, C, D az első képen? Nincs? Mi hiányzik még? Ne is törődjön vele. Ugye most próbálják így csinálni ezekkel az eszközökkel, nem biztos, hogy ez az önök ábraján is a legcélszerűbb, a legpontosabb eredményt ígérő megoldás, de azt hiszem, hogy aztán idővel ez mindenkinek a vérévé válik, hogy a tengelyes affinitásnak a tulajdonságai azok, hogy pontnak pont, egyenesnek egyenes, illeszkedést tartó módon felel meg a fix alakzata tengely, az affinitás tengely, és az egymásnak megfelelő pontokat összekötő egyenesek erre a tengelyre merőlegesek. Ennyi. És ezzel mindent elmondtuk erről a viszonyról. A hatszög vetülete egy úgynevezett affin szabályos hatszög lesz, hogy még az idegen szavak szótárát szaporítsuk. Nem tudom, hogy ez a fogalom így volt-e előadáson, hogy affin szabályos alakzat. Ugye, amit affinitással kapunk, az affinitás megőrzi a párhuzamosságot. Tehát itt ki is használtuk ezt a párhuzamosságot, ezekre figyelni kell. Tehát némi szabályosságot mutat ez a hatszög is, amit a vetületben kapunk, de nem lesz szabályos hatszög, csak a párhuzamosoknak párhuzamosok felelnek meg, egymással párhuzamos szakaszok, amelyek egyforma hosszúságúak, azok egyforma hosszúságúak maradnak. Ezeket is kihasználhatjuk a szerkesztés során. Ha megvan a hatszög középpontjának a forgatottja, ezt nem jelöltük még, akkor persze megvan a hatszög középpontjának a vetülete is, az AD átmérő felezőpontjáról beszélünk. Az AD átmérő felezőpontja, és erre nézve szimmetrikus az alakzat, középpontosan szimmetrikus. Tehát én itt valamit nem jól vetítettem, de mindenképpen ennek az AD-nek a felezőpontjáról van szó. Ja, jó volt ez, csak rosszul mértem. Tehát az O pontra nézve tükrözhetjük a C-t, és tükrözhetjük a D-t is, és akkor meg lesz a hatszög. Hadd rajzoljam meg ezt a hatszöget. O vesző az az A vesző, D vesző felezőpontja. Akár visszavetítéssel a forgatottból, ugye tengelyre merőlegest állítunk, és azzal visszavetítjük, vagy itt is megfelezzük az A vesző, D vesszőt. Igen, jó az. A, B, C, D, E, F. Picit vastagabban rajzolom ezt, kérem, hogy ne értsék félre, ez még nem a láthatóság. Ez csak az alaphatszög. És most erre koncentráltunk a vetület és a forgatott közötti tengelyes, merőleges affinitásra, de ha az ember ezt magának csinálja, a saját ábráját készíti, akkor ami az első képen megvan, azt mindjárt érdemes a második képre is fölvinni. Hát én most így egyben viszem föl ezeket a pontokat a második képre. Megvan az AD a második képen. Volt egy egyenesem, a BC egyenes, a BC egyenes metszette a H egyenest egy pontban. Ez a pont a H egyenesen. Itt volt ezen a ponton A. Ez nem a H, hanem az X1-2, bocsánat. A H egyenesen itt volt. És az AD-vel párhuzamos egyenest használtam fel. De hát ez már kinek, hogy esik jól. Ugye a C és a B két vesző. Ezen az oldalon. Az O az ott is felező pont, az AD-nek a felező pontja, és a többi. Ugye a leghosszabb átlóknak a közös felező pontja. És így szerkeztünk. Igen. Ami igaz, az igaz. Párhuzamos tüdők könnyen rajzolnak, könnyebben, mint én. Hát rajzoljanak. Azért kombinálom a párhuzamosokat, meg a tükrözéseket, mert hát így még talán a táblán is elfogadható affin szabályos hatszöget kapok. Ugye, ha tudjuk valami egyenes párról, hogy azok párhuzamosak, akkor hát azt mindenképpen úgy rajzoljuk. Megvan a szabályos hatszögünk, ez volt az algoritmusunk harmadik pontja, és olvassuk tovább a feladatot, ami szerint magassága, azaz az oldalélek hossza a hatszög átlóval egyezik. Hóha, én azt tudnám. Ja nem. BC, Metzi, H. Ez a pont a második képen itt van, és ezen a ponton át párhuzamos az AD-vel. Ezen a ponton át párhuzamos az AD-vel. Én így csináltam, de mindenki úgy csinálja, ahogy akarja. önnek is jól kijön így, vagy valami más módon? A BC és a H meccéspontjának megvan az első képe? A BC és a H meccéspontja. Hát a H az nem párhuzamos az AB-vel. Én ezt a párhuzamosságot használtam ki. Párhuzamos, mert párhuzamosra rajzoltam. Ha máshogy szerkesztett, akkor is párhuzamosnak kell kijönni. Ha nem párhuzamos nagyon, akkor szerkesztési hibára gyanakszunk, hogyha kicsit nem párhuzamos az, aminek párhuzamosnak kellene lenni, akkor csalunk. Mert hát tudjuk, hogy párhuzamosnak kell lenni. Mehetünk tovább. Megvan az alap hatszög. Jó. Következő lépés az A fentvonás pontnak a szerkesztése. Hát azt írja a feladat szövege, hogy a magasság, az oldalél hossza a hatszög átlóval egyezik, csak azt nem írja, hogy melyik hatszög átlóval.
A D-két vesző átkép.
Igen, mert hát arról a hatszög átlóról van szó. A valódi nagyság az a leforgatottban látszik. Igen. Vegyük a DA átlót, tehát vegyük azt, hogy a magasság az egyenlő a DA átlóval. DA átló hosszával, jó? Ez a valódi nagyság, tehát a forgatottban a DA, ezt kell felmérni az A ponttól kezdve erre az egyenesre. Hát én jobbra, lefelé, hátrafelé fogom ezt a mérést elvégezni, és nem balra, felfelé, mert hát ott van hely számomra, de hát kinek hol maradt hely, oda mérje fel. Ugye két irányba mérhetnénk, egyik irány, másik irány. Kell hozzá egy rövidülési arány, tehát ezt a rutint vesszük elő, hogy meghatározunk egy rövidülési arányt. Ezen az A egyenesen egyetlen pont van, ugye az A pont, több ponttal még nem foglalkoztunk. Nem is, el is felejtjük az összes többi vonalat, pontot, ami a táblán van, csak az A egyenes számít, és az A egyenesen lévő A pont. Tehát próbálják kizárni a látókörükből az összes többi dolgot, ami még a táblán van, csak az A egyenes, és rajta az A pont van. És hát én most azt csinálom, hogy ezt a segédpontot, amit az A egyenesen felvettem, ennek az AS szakasznak a valódi nagyságát határozom meg. Ez tehát egy tetszőleges segédpont volt, mert ahhoz, hogy valódi nagyság legyen, ahhoz két pontra van szükség. És kérdés, mekkora az AS szakasz valódi nagysága. Most nem ide belerajzolom, mert most elég zsúfolt ez az ábra. Hát itt ugyan nem olyan zsúfolt, akkor mégis belerajzolom. Kicsit határozatlan vagyok. Lehetne külön ábrát is rajzolni. AS szakasz valódi nagysága. Derékszögű háromszög átfogója. A és S magasság különbsége egyszer, A és S első képének hossza még egyszer, és a valódi nagyság, az AS valódi nagysága, az átfogó hossza. Ez az AS szakasz hossza. Hát, majdnem eltaláltam, úgy látom, mert hiszen nekünk a valódi hossz az adva van, a forgatottban mérhető AD, az A forgatott, D forgatott távolsága. Ez a magasság. Hogyha ez az átfogó történetesen egyenlő volna ezzel, akkor nyertem. Akkor az S ponttal eltalált. Hát ennek nulla a valószínűsége, de nem kizárt. De hát nem nyertem, mert a valódi nagyságom nagyobb, mint az AS, tehát az A fentvonásnak az A-tól való távolsága nagyobb, mint az AS távolság. Hogyha ez a valódi magasság, amit ide felmértem, idáig tart, tehát ez a magasságunk. Tehát ez volt az AS. Mindenkinek megvan az AS? Nincs meg? Miért nincs meg az AS? S mindenkinek van? Hát húztam egy függőleges. Azt mondtuk, hogy az S az A egyenesnek tetszőleges pontja, egy segédpont. Akkor van S pont. Akkor megvan az A-nak és az S-nek a magasság különbsége. Megvan? Ez lesz a derékszögű háromszög egyik befogója. A másik befogója az pedig az A-vessző, S-vessző lesz. Azt másolom, ami ott volt. Tehát ez az alapszerkesztés működik most. Egyik befogó, derékszög, és akkor jön a másik befogó. Egy kis derékszögű háromszöget kaptam, ez lehetne egy külön ábra is, de hát most volt itt hely, belerajzoltam. Átfogó az AS szakasz valódi hossza. Eddig ez egy valódi hosszúság szerkesztés. Stim? De ez érthető, hogy tulajdonképpen azt a szerkesztést alkalmaztuk. Most tudjuk azt, hogy az általunk felmérendő szakasz valódi hossza ez. És azt is tudjuk, hogy ennek a szakasznak a valódi hossza az első képéhez olyan arányban áll, mint az AS valódi hossza az AS első képéhez. Mert az A egyenesre mérünk fel. Az A egyenesen lévő szakasz rövidül. Az A egyenesen lévő szakasz ugye mindig ugyanolyan arányban rövidül, és a vele párhuzamos egyeneseken lévő szakaszok is ugyanúgy rövidülnek. Most két eset van, azaz három, hogyha veszem ezt a valódi nagyságot, és ez mivel valódi nagyság, ezért az átfogóra mérem fel, hát a kapott pont az átfogón, vagy belső pontja ennek az AS valódi nagyságnak, vagy külső pont, vagy nulla valószínűséggel megegyezik az S-sel. Igaz? Teljesen mindegy, a magasság valódi nagyságát mértem fel ide, ez volt a magasság valódi nagysága, és a magasság megrövidült hosszát kapom, ha visszaviszem a merőlegesen, és ez az A fentvonáspont.
Tehát, hogy a leforgatott és kiszerkesztett szabályos kapcsolatnak az átójának a valódi hosszát, azt mérjük rá erre az AS szakaszra, és egy merőleges rendezővel visszavisszük az AS egyvesző, tehát az A vesző egyenesre.
Így van. És amit kapunk, az a keresett pont, az az A fentvonás pont, ami magassága a kívánt magasság. Hát ezen az ábrán nem arányos, mert hiszen mi ezt a szakaszt mértük fel, de ezen most már nem akarok változtatni. Lehet, hogy az árthelyében amúgy is az lesz, hogy 41 mm magasság. És akkor 41 mm-t kell az átfogóra mérni. Ugye? Mert a valódi nagyságot ezt mindig az átfogóra kell mérni. Kérem szépen, az A fentvonás az egy vektor, és ezt a vektort alkalmazhatjuk. Tehát a többi csúcspontra is, állítunk egy merőlegest, azaz A veszővel párhuzamost, és ugyanazt a távolságot felmérjük. Ugyanazt a hatszöget lemásoljuk. Végre valami, amin nem kell gondolkodni. Elég párhuzamosak ezek. Lehet, hogy egy kicsit egymásba lóg a két ábrám, de most már ezen később bánkódni. Önök nyugodtan rajzolhatnak párhuzamosokat. Én nekem ez az egyszerűbb, hogyha méregetek, és akkor a fedőlap. Ami még mindig nem a láthatóság. Csak egy kis megerősítés. Az itt volna. És A fentvonás, ugye ezt a házi feladatban megszerkesztik, akár így jön ki, és akkor a két képet hát csak eltolják rendező irányba egymáshoz viszonyítva, és már is jó lesz az ábra. Ugye ez így menne tovább. Ezt sem rajzolom meg, mert nem akarom nagyon kuszára rajzolni a dolgot. Ami a második képből el van takarva, azt egyszerűen nem rajzolom meg, de természetesen házi feladatban ilyet ne adjanak be, azt azért korrigálják. És akkor a végeredményünk. Hát kérem szépen, én az F-fel kezdeném a felülnézetet, mert az van legmagasabban, és hogyha az abból kiinduló, Kavex Poliéderről van szó, az abból kiinduló éleket megrajzolom, akkor már elég egyértelmű lesz, hogy mi a felülnézet láthatósága. Ha közben elgondolkozunk azon, hogy milyen alapszerkesztéseket használtunk. Ugye az első volt egy sík és egyenes merőlegessége, a második volt egy egyenes döfés pontja síkon, a harmadik egy forgatás-visszaforgatás, a negyedik egy szakaszfelmérés, és van még egy ötödik. AB-vel kezdeném a második kép láthatóságát, mert ahhoz nem fér kétség. Ugye az A-vesző, B-vesző van legalul. És hát itt is akkor már sok változat nincsen. Ha a palást láthatóságát akarom feltüntetni, akkor ugye az A-egyenesből ekkora darabunk van. Megfelelő távolságból nézve kiderül, hogyha valami nem stimmel. Hihető, hogy ez egy szabályos hatszög alapú hasáb, amelynek a magassága megegyezik az alaphatszög átmérőjével. Ott nem lehet, az az alaprajz, az valami tévedés. Megnézzük mindjárt. De tekintettel arra, hogy mégiscsak kellene pár szót szólni az árnyékról is, és hát az időnk az éppen lejárt. Kérem szépen, vegyünk fel egy alkalmas fényirányt, és szerkesszünk árnyékot. Mit jelent ez a szerkesztés? Hát akár azt is megteheti az ember, hogy én azt szeretném, hogy az F pont hova vesse az ő árnyékát, hogy akkor az F-re illesztett fénysugár döféspontját kell kijelölnöm valamelyik lapon. Hát vagy ilyesmi, vagy ha nagyon cifra árnyékot szeretnék, akkor mondhatom azt is akár, hogy az F pont az ide vesse az árnyékát, Tehát ezt veszem a második képen fényiránynak, és ha meg akarom mondani pontosan, hogy hova kerüljön az F pontnak az árnyéka, akkor ugye az F pont árnyéka itt a DC, C fentvonás, D fentvonás lapon lenne. Ezt most már illesztéssel csináltunk már ilyet, tehát azt hiszem, hogy ne okoz senkinek nehézséget. A DD fentvonásra viszem le ezt a pontot, és azt mondtuk, hogy a DC-n valahol itt legyen az árnyék. Tehát, hogyha azt szeretném, hogy ez legyen az F pont árnyéka, F csillag, második képe, most azt nem is jelzem, akkor ugye azt mondtuk, hogy az F két vesző irány az legyen ez az irány, az F vesző irány pedig ez az irány lesz. Ezt azért akartam elmondani önöknek, hogy hát ha az ember szép ábrát akar, akkor előre eldönti, hogy milyen árnyékot szeretne. És itt a bevetett árnyék szerkesztésén van a hangsúly. Ugye a hasábnak csak a palástját ábrázoltuk láthatóság szerint, és hogyha az F pont árnyékát keresném ezzel a fényirányjal, akkor az F pontra illesztett fénysugárnak a döféspontját keresem. Hát azt meg kell satszolni, hogy melyik pont, melyik lapra veti az F az árnyékát. Itt most erre a szemközti lapra vetette az én választásom szerint az F pont az ő árnyékát. És akkor ilyen módon az árnyékszerkesztés, az a csúcspontokra illesztett fénysugaraknak a döféspontjai a megfelelő lapokon, plusz az, amit még le tudunk vonni következtetést, hogy milyen önárnyékok lesznek, mi mivel párhuzamos. Tehát mondhatom azt, hogy az FB árnyéka ezen az FBB fentvonás, bocsánat, az FA árnyéka ezen a vele párhuzamos lapon majd az FA-val párhuzamos egyenes lesz, de természetesen csak addig tart, amíg el nem érjük az oldalinnen. Utána meg kell néznünk, hogy megy tovább ez az FA-nak a bevetett árnyéka. Ugye meg kellene keresnünk vagy az F pontnak ezen a BC-n lévő döféspontját is, vagy az A-nak a BC-n lévő döféspontját, és akkor oda köthetnénk be, majd onnan, abból a pontból menne tovább az árnyék. Én azt hiszem, hogy nem akarom az órát nyújtani, az árnyék szerkesztés remélhetőleg fog menni, hiszen fénysugarak döféspontjai a szemközti lapokon. Szép ábrát és jó szórakozást kívánok!